A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Gyerekkoromban, a 2000-es évek első felében, amikor nagyon belemerültem egy-egy számítógépes játékomba, a szüleim erőteljesen bátorítottak arra, hogy inkább menjek le a parkba és sportoljak valamit. Később pedig a kamaszkoromban időnként elhangzott az úgy sosem lesz belőled semmi, ha egész nap csak videójátékozol, rövid motivációs beszéd is. Nos, én tényleg nem azzal értem el bármit is az életemben, hogy a konzol előtt ülök, de ma már több mint 20 000 hivatásos videójátékos, vagyis profi e-sportoló él világszerte, és a műfaj hazánkban is egyre növekvő népszerűségnek örvend. Üdvözlöm a hallgatókat, én Penke Bence vagyok, és a következő órában a versenyszerű videójátékokról beszélgetek Koncz Mátéval, alias Livius-szal, hivatásos e-sport szakkommentátorral. Szia Máté, köszönöm, hogy itt vagy.
Szerbusz Bence, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
Menjünk is bele már az elején, és kezdjük is az origótól, a tojástól, hogyha lehet így fogalmaznom. Mi az az e-sport? Hogyan alakult ki ez az egész? Most egyből egy ilyen szép nagy definíciós kérdéssel kezdenék, de hogyha egyszerűbb, akkor induljunk onnan, hogy mi különbözteti meg a hagyományos videójátékokat attól a fogalomtól, hogy valami e-sportá válik.
Ez egy, na akkor kezdjük magával a definícióval. Tehát az e-sport önmagában egy olyan profi környezetet teremtő, jogi környezetű, hátterű valami, ami a videójátékoknak a hivatásos profizmusára emelési szintjét támogatja. Ez pedig azt jelenti, hogy komoly versenyek vannak, komoly pénznyereményekért, most már egész odáig eljutottunk, hogy akár olimpiai stadionokban is megrendezik ezeket Koreában, elsődlegesen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly szint, de hogy is kezdődött és hogy is indult. El kell mondani, hogy a keleti kultúrában. Aha. Tehát a keleti kultúra kezdte ezt el, és én azt gondolom, hogy a StarCraft és a StarCraft 2, ez a kettő első játék, ami ugye a Blizzardoknak a játéka, és az egész e-sport világnak a befutott nagybácsia. Kicsit igazságtalannak érezhetik, akik itt kezdték, ugyanis azóta már jóval nagyobb magasságokban nőtt, de nagyjából ez volt az első pontja ennek a dolognak.
Az, hogy keleti kultúrák, ez az alatt Koreát és Japánt és a hasonló távol-keleti országokat értjük most.
Elsődlegesen Dél-Koreát és valamennyire Kínát, Tajvánt, tehát inkább Japán az egy kicsit visszamaradottabb ebből a szempontból, később léptek be ebbe a kultúrába.
Említetted a StarCraftot, és majd később szeretnék is rátérni uh-huh. ezekre, hogy akkor gyakorlatilag mik is történnek videójátékozás során, amikor e-sportolunk. De ugye mondtam, hogy te hivatásos e-sport szakkommentátor vagy, és hogyha megengeded, akkor ilyen személyes síkra is terelném. Mesélsz egy picit nekem a munkádról, nekünk a munkádról, hogy mit csinál pontosan egy e-sport szakkommentátor?
Persze, nagyon-nagyon szívesen. Igazából, hogyha a munkagerincét akarod megnézni, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy vannak profi mérkőzések, akár itthon, akár nemzetközi szinten, amiknek a... Na jó, kezdjük a legelején. Kettő szerepkör van. Az egyik a play-by-play, tehát akció, a másik pedig a color, tehát elemző. Tehát ez egy duó munka.
Ezek itt a ti szerepe. Igen.
Tehát ez a kettő szerepkör, amit betöltünk egy hagyományos kommentátori helyzetben. Tehát nem úgy, mint a focinál, ahol most már átmentünk az egyemberes kasztolásra, de egyébként ott is volt, hogy ketten csináltak. Inkább a forma egyre hasonlít. Azt tudom így példának felhozni. Van egy ember, akinek egy műsorvezetői szerepkörben képzeld, ő az akció kommentátor a play-by-play. Neki az a dolga, hogy fenntartja az érdeklődést. Amikor komoly esemény történik, tehát csapatharcok, tehát a maga az akció történik, akkor ennél az embernél van a szerepkör. Ő az, aki hanghatásokkal felemeli a hangulat minőségét, témákat dobál be, hogyha kifogy bármi. Tehát tényleg egy műsorvezetői környezetet képzelje gyakorlatilag. A másik, ő pedig a color caster, az elemző. Neki az a dolga, hogy deep knowledge-ot adjon a játékhoz. Tehát belenéz a játéknak a mélyebb részébe, predikciókat vezít fel, hogy ebben is esetben mi történhet, hogyan jöhet ki, milyen taktikával és helyzetekkel érkeztek az aktuális csapatok, és nagyjából az ő együttműködésüktől függ a hangulat, illetve az, hogy pontosan mit kapsz a játékból, tehát mit látsz át, mennyire tudsz mélyen belenézni, ez nézőtől függ, hogy ki melyiket szereti jobban.
De a gyakorlatban egy nem beavatott ember számára néztek egy képernyőt, amin emberek videójátékoznak, és arról beszéltek ilyen szakmai szempontokkal is, ugye?
Hát igen, a casual nézőnek az ennyi. Valóban így van. Ők annyit vesznek át belőle, hogy valami történik a pályán, tehát aki abszolút nem érte a játékot, soha egyetlen egy percet se látott belőle, akkor az nem fogja tudni, hogy ezek a számok mit jelentenek, ezek a karakterek mit csinálnak, hogyan, amikor az elemző kommentátor beszél, ezt nem fogja érteni, vagy nagyon-nagyon neccesen, mert nem a casual nézőnek dolgozik. Neki a másik verzió lesz. Milyen jó hangulat jön át, milyen jó témák vannak, mert nem csak a játékról van szó, itt azért személyes vonatkozások is bejönnek, nyilván 80%-ban arról van szó, tehát ez mérkőzéstől függ. Van egy meccs, ami 20 perc, abban nem tudsz belevonni személyes témát, de valami 70, abba bele tudsz.
Ezek a meccsek, amiket közvetítetek, ezek történhetnek olyan szinten személyes kapcsolattal is, ugye itt említetted, hogy Koreában olimpiai stadionokat igen. töltenek meg, hogy rendesen ott vannak egy légtérben a játékosok, és egymással játszanak, miközben valójában mindenki a saját számítógépe és monitora előtt ül, és történhetnek úgy is, hogy mindenki szépen otthonról játszik, és online összekapcsolódnak?
A legnagyobb profi szinten már abszolút személyes játék van, aha. kivéve a Covid időszakot, ott ugye volt egy megkötés. Abszolút úgy képzeld el, hogy van egy külön erre dedikált stúdió Európában, Berlinben, ahova bemennek, ott van egy feldíszített design, heti szinten változik, és akkor ott le van rakva 10 gép, egymás mellett a csapatok pozíció szerint felosztva, és akkor ott egymás mellett nézőközönség előtt, tehát hogy itt több száz emberes nézőközönség beszélünk a kisebb, tehát csak az európai ligákban.
Több száz emberes nézőközönség.
Több száz ember. Én voltam is itt egy ilyenen, mert volt egy utazás, amit szerveztem egyébként én magam, és mi kimentünk 60-an magyarok busszal Berlinbe, és akkor végigjátszottuk ezt az egész napot, hogy ez hogy néz ki. Hát fárasztó, maradjunk ennyiben. Igen, és hogy válaszoljuk a kérdésedre, a kisebb ligák, mert úgy képzeld, hogy itt már van első, másod, harmad, negyed, ötöd, mert nagyon sok eljutott ez a liga felépítés, ott már van, hogy otthonról játszanak. Tehát valahol ott kezdődik a profi e-sportoló, hogy már nem otthonról játszok, hanem úgymond gamerházakban. A gamerházak a szövetkezet által feltartott különböző házak, ahol a csapat együtt él, együtt alszik, meghatározott szakácsok, edzők, pszichológusok vannak a csapat körül, nyilván ez pénzt tetsz a függő.
Ezek az emberek akkor gyakorlatilag elköltöznek otthonról, igen. és összeköltöznek a, úgy értem, ha jól értem, csapattársaikkal, és egy légtérben élnek, és minden percet együtt töltenek, és az a munkájuk, hogy játszanak egy naphosszat.
Januártól novemberig nem is nagyon mennek haza. Nagyjából az a szezon, amit lefed. Persze van egy-két hét pihenő, amikor haza lehet menni, de addig bent vannak a gamerházban, le van osztva az idejük, hogy mit csinálnak, hogyan és mikor. Nagyon-nagyon komoly étrendjük van, nagyon komoly edzési tervük van, tehát brutálisan meg van határozva, hogy ők hogyan élhetik a mindennapjaikat. Hát igen, a személyes kapcsolatok az egy nehéz kérdés ebből a szempontból.
Te egyáltalán hogy kerültél be ebbe a világba? Gondolom és feltételezem, hogy te is játszottál annak idején, tehát hogy első körben mindenki játékosként találkozik a e-sport világával?
Vannak olyan kollégáim, akik kevésbé. Tehát ők is játszottak, de nem annyira sokat, mint mondjuk mi. Én azt gondolom, hogy ha csak a közvetítést nézzük, akkor ott a játékmennyiség nem feltétlenül igényli a rengeteget, tehát azt a túlzottat. Lehetsz egy egyszerű casual játékos is, aki jól tud kamera előtt beszélni, és átlátja a játékot. Én akkor szívódtam bele nagyon, amikor elkezdtem ezzel dolgozni. Akkor nagyon belenéztem, hogy pontosan mit jelent, és miként, és hogyan. De én egyszerűen csak láttam, hogy ez tök jónak tűnik. Én azt gondolom, hogy van tehetségem a beszédhez. Értek a játékokhoz, miért ne próbáljuk meg? Aztán felvettek, és onnantól kezdve nekem pont ez volt a legnagyobb hiányosságom, hogy deep knowledge-ot kellett adnom a játékhoz, mert nem értettem hozzá azon a szinten, amin valaki más például igen.
Igen, tehát hogy készülsz fel ezekre a meccsekre? Biztos, hogy mást jelent most felkészülni már egy meccsre, mint annak idején, amikor mondtad, hogy így a háttértudást kellett komolyabban magadra szedned. Van szakirodalma a videójátékoknak, technológia, meg technikák, meg taktikák szintjén?
Hú, ez egy jó kérdés, mert ez játékokra lehet bontani, mert én dolgozom az a League of Legends elsődlegesen, de már más portfólió is van. Ez egy nagyon érdekes, mert amikor új játékba nyúlsz bele, akkor nem tudod azokat a történeteket, amiket a saját main játékodból már tudsz. Ott vissza tudok hivatkozni 2016-ra.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Történetek, mint emberi játékos történetek, vagy hogy mit látunk a képernyőn, és egyáltalán mire lehet számítani?
Mind a kettő.
Aha, értem.
Mind a kettő, gyakorlatilag. Tehát egészen onnantól kezdve, hogyha azt mondom, hogy mondjuk, most mondok, hogy Faker dob egy bukfencet a világbajnokság döntőjén, mert úgy ment ki.
De ezt most én sem értem.
Igen, igen, te nem érted, de ha valaki ismeri a játékot és meghallgat minket, azt tudni fogja. Okay. Onnantól, hogy milyen karakterekkel játszottak, mi volt akkor a meta. A meta szó azt jelenti, amikor a legerősebb optimális karakterek, amiket játszanak egy csapatok. Tehát ez gyakorlatilag ezt jelenti, ezt a helyzetet. Viszont amikor a saját játékomra készülök föl, akkor ott már tudom azokat az oldalakat, amik a statisztikákat megmutatják nekem, hogy pontosan mit és mennyi aranyat szerzett mondjuk egy csapat egy mérkőzés során. Azt átnézem, megnézem, hogy milyen karakterek érkeztek hova, ebből tudom, hogy nagyjából mikor és hogyan kellett megjátszani a pályán. Ha le akarod egyszerűsíteni, akkor mintha sakkmeccset néznél. Nagyjából tudod, hogy 10 évvel ezelőtt a sakkozók mit játszottak, most mit játszanak, hogyan, csak annyi a különbség, hogy itt változik a helyzet 2 hetente.
És abból is él szerintem a sakkal a párhuzam, hogy az sem egy komoly fizikai munkát igénylő sportág, és mégis sportként tartjuk számon, és nagyon hasonló dolog történik. Emberek ülnek egy széken, velük szemben szintén emberek ülnek egy széken, és közöttük van egy közvetítő játék, amiben stratégiai és taktikai csatát vívnak. Olyan szépen elmondtad a napos oldalát ennek a szakmának, amit te művelsz, amit te űzöl, de biztos vagyok benne, hogy vannak árnyoldalai is. Tehát milyen nehézségekkel kell neked szembenézned a munkád során? Vannak-e egyáltalán?
Szerintem az minden szakmában van talán. Az elsődleges az, hogy kamera előtt vagy. Szerintem ezt bárki, aki akár rádiózik, vagy bármit csinál, jó, mondjuk a rádiósok nem
körül. Nem kamera, de igen.
De tudják, hogy még a hangodról is felismernek. Tehát én már találkoztam ilyen helyzettel. De itt viszont ténylegesen kamera előtt vagy, és rengeteg negatív kritika visszajelzést kapsz az elején, abszolút, mivel nekünk ugye live chatünk van, tehát mi látjuk a live chatet, és ott beírják, hogy ki ez, miért nem a másik van, aki már korábban volt, ez nem tudja úgysem, tehát nem tudsz felnőni a 8 évvel dolgozó kollégáidhoz, vagy nagyon lassan. Ez az elsődleges. Ezért nem is nézzük a live chatet a kezdők, amúgy be van tiltva, nem nézhetik, mert demotivált. Tényleg, hogyha csak téged savaznak, akkor nem nézheted. Ez az elsődleges. A másik az, hogy is mondjam, azért a videójáték egy olyan dolog, amiben az ember nagyon elfárad. Nem csak abban, hogy játszik. Persze, hogyha haveréddel játszol otthon is hülyeskedsz, az egyébként nem veszed észre, de utána fáradt vagy, használja az agyadat nagyon komoly szinten. Ha ehhez még beszélned kell, figyelned kell a melletted állóra, közben 10 reflektor világít az arcodba, és hallod magad vissza a fülesben, meg amúgy már benn vagy 10 órája, állandó impulzusokat kap az agyad, tehát folyamatosan, és nem te irányítod őket, nem tudod, mi fog történni, neked csak le kell követned. Tehát szinte a szám, az már az agyam előtt van egy lépéssel, mert nem tudom, miről fog beszélni, csak azt látom, mi történik, és lehet, nem tudom hitelesen elmagyarázni, hogy hogy néz ki. Ezek nagyon komoly nehézségek ebben a helyzetben. Ami még van, az meg talán a kitelepülés, mert amikor rendezvényekre megyünk, ott nincs olyan, hogy nem rossz az internet, hogy nem megy el az áram, hogy nem érkezik meg egy játékos, mert, mint tudom, most mondok egy konkrét példát, nem a Hung Expo-ra ment, hanem egy másik csarnokba, mert azt hitte, hogy ott lesz. Tehát mindig van valami. És amikor szünet van, vagy bármilyen technikai gond van, akkor neked stand-up-olnod kell. Nem raksz be szünetet, nincs szünet, fél óra stand-up, na és akkor vannak a személyes témák.
Főleg, mert hoztad a Forma 1-es párhuzamot is. A Padik Lászlóról ezért elég erőteljesen élt néha az a kép, hogy egy-egy unalmas versenyt is nagyon izgalmassá tudott tenni, és gondolom egy picit a szakkommentátornak ez is a feladata. Tud ilyen nálatok lenni?
Ez talán a legfontosabb része a dolognak. Azért az online videójáték és a hagyományos sportok, és direkt teszem idézőjelbe a hagyományosat, bár ezt a nézők nem látják, illetve a hallgatók, hogy ott van egy nagyon különbség, hogy az e-sport az egy nagyon aktív dolog. Tehát még egy foci meccset, ha megnézel mondjuk 90 perc alatt, ott történik 3 gól átlagosan, és szerintem pozitív vagyok. Ezek a legizgalmasabb pontjai. Egy League of Legends mérkőzés átlagosan 45 percig tart. Ez alatt átlagban 6-7 olyan nagy harc van, amikor mind az 5 játékos egymás püffeli folyamatosan. Ezeket a legkönnyebb lenyomni. De vannak olyan meccsek, ahol 90 percig semmi nem történik, nem viccelek. És akkor derül ki, hogy mennyire értesz a dologhoz, hogy mennyire tudsz fenntartani az érdeklődést, mennyire tudsz érdekes maradni azon belül, hogy tudod, hogy a játék egyébként nem érdekes. Úgyhogy igen, talán ez a legfontosabb dolga egy akciókommentátornak, hogy a nézői érdeklődést fenntartsa úgy, hogy maga, amit production-tért kapunk, az nem biztos, hogy a legerősebb.
Ilyenkor mennyire van egy olyan kettősség, hogy a képen, amit látsz, ott az akció az valójában ugye animált. Grafikákat, rajzolt szörnyeket, esetleg nem tudom, rajzolt autókat látsz küzdeni, és a valódi sporttevékenység az pedig ülve történik itt. Mennyire kell nektek utóbbira is koncentrálnotok? Tehát mennyire van lehetőségetek ilyenkor, nem tudom, a egér mozdulatot, vagy a gyors billentyűnyomogatást közvetíteni, vagy az teljesen eltér, illetve az teljesen le van választva a közvetítéstől, és csak és kizárólag arra az akcióra koncentráltok, amit a monitorokon láttok.
Igazából a közvetítés úgy néz ki maga, hogy a játékot látod, a játékos kezét nem, tehát felülről látod a magát a dolgot, és a játékosnak az arca van bevágva, és a pozíciók szerint kettő szembe van egymásra, és mindig váltogatják, hogy kinek az arca van az alsó részem. Tehát úgy képzeljük, hogy hatalmas van a játék, és lent pedig a játékosok. Úgyhogy igazából csak az arc reakciókat látjuk.
Más de folyamatosan nem. Látod gyakorlatilag igen. Az arcokat, akik
igen,
játszanak.
Igen, csak mindig másik ember. Tehát mindig váltogatják, hogy éppen kit látok, hogy mi történik, és hogyan.
Beszéltél kitelepülésekről. Ez azt jelenti, hogy van egy népszerűsítési szerepetek is a sportágon belül? Van-e már akkora az e-sport közösség Magyarországon, hogy elkülönüljön egymástól a szövetség, a szervezőbizottság, a különböző háttércsapatok és a kommentátori csapatok is, vagy itt azért még nagyon átfolynak egymásba?
Ebből a szempontból nagyon érdekes. A hagyományos e-sport szféna úgy alakul ki, hogy megjelennek a versenyek, erre megjelennek a jelentkező csapatok, és ehhez adnak egy production teamet, aki majd valamit csinálni fog. Magyarországon teljesen folytva indult. Volt egy production team, volt egy játékos, akit Vizi Csacsinak hívnak, ő egy profi magyar játékos, ő jutott egy messze a legmagasabb szintre a mi játékunkban, és az ő karrierjét követte két srác, akik teljesen hobbi szinten közítették a mérkőzéseket, és amikor ő bejutott a legnagyobb top ligákba, akkor ők azt mondták, hogy na jó, ezt most komolyan kell venni, és akkor összeraktak egy stúdiót, vettek fel új embereket.
Várj egy pillanatot, bocsánat, az én agyamhoz képest még egy picit nagyot ugrottál. Mit jelent az, hogy bejutott a legnagyobb top ligákba?
Ez körülbelül úgy képzeld el, mint amikor a Szoboszlait felvették a Liverpoolba.
Értem.
Ez ugyanezt jelentette a magyar e-sport közösségnek, hogy egy frankon egy magyar embernek szurkolhatunk. És ekkor,
amikor... És ez a gyakorlatban mit jelentett, hogy egy híres nemzetközi e-sport csapat leigazolt a Vizi Csacsit?
Nem, az a csapat, ahol ő játszott, az bejutott. Értem. A top 10-be a világon. Értem. Tehát bekerültek abba a bajnokságba, amit már említettem, januártól novemberig, ez az LEC egyébként ez a neve, most már, tart, és ott hétről hétre lehetett követni az ő mérkőzéseiket, hetente két napon, mindig egy-egy meccset. És ezt annyira aktívan el kellett kezdeni követni, hogy erre épült ki a magyar e-sport széna, a League of Legends-ből, a többi játék kicsit máshogy működik. És mivel előbb volt production team, mint magyar profi e-sport. Rendezvények már voltak, de a rendezvényet úgy képzeld el, hogy tényleg öt haver összeült, és akkor játszottak egymás ellen, viszont elképesztő nézettséget termelt. Tehát azt hiszem, hogy amikor a Vizi Csacsi bejutott a
hol? A különböző streamer, online közvetítő platformokon?
Twitchen. Tehát szinte csak Twitchen. Akkor még, most már azért másképp működik. Tehát olyan 20 ezer ember nézte élőben, egy időben ezt az időt. Ez hatalmas volt. Semmi másnak nem volt akkor nézettsége. És ha megnézed a magyar Twitch csatornákat, még mindig az a csatorna a 14-től 18-ig a rekordtartó, tehát hogy az aktív nézettségben.
14-18 év kor közötti
nem,
nézők.
2014-től
18-ig. Igen, oké.
Tehát az időszakot nézzük. Úgyhogy az abszolút rekordtartó, azóta már a streamerek kicsit másképp működnek. És mivel így indult Magyarországon dolog, utána indult a versenyszervezés, arra szerveződött rá a profi széna, a csapatok, és ezt a Riot Games, maga a játékgyártó is elkezdtek elég komolyan megtámogatni egy bizonyos időszakban.
Itthon Magyarországon.
Igen.
Tehát felkerültünk a játék fejlesztőjének is a térképére. Igen. És rájöttek, hogy itt van profi piac és érdeklődés is.
Igen, akkor így volt. Azóta egyébként már van egy ilyen eSports Balkán League, és ebbe becsatornázták Magyarországot, tehát nekünk onnan van lehetőségünk kijutni. Így a régiókra lett lebontva az időszak. Nyilván Franciaország, Németország, Spanyol, ezek mind külön régiónak minősülnek, meg van akkor a Kelet-Európa, és mi a balkáni régióba tartozunk hivatalosan.
Ezt lehet, hogy páran bántásnak vennék, de...
Mi sem értük meg jól, igen. Hidd el.
És most hol tart az e-sport Magyarországon? Vagy e-sportnak hívjátok? Egyáltalán végig itt az elmúlt pár percben teljesen off kiejtést használtam erre?
Nem, mi e-sportnak használjuk, de az e-sport is teljesen jó.
Jó, szuper,
attól függ, hogy angolul mondod, vagy magyarul, szerintem lényegtelen. Hol tart? Mármint, hogy a versenyszervezés, vagy maga az egész széna?
Az egész széna.
Jelenleg a versenyek léteznek, tehát úgy működik, hogy van egy profi bajnokság Magyarországon, viszont azt látnunk kell, hogy például egy foci bajnokságot megszervezni sokkal egyszerűbb, mint egy e-sport bajnokságot. Mi ennek az oka? Az, hogy a játék licenszhez van kötve. Tehát a játékgyártó támogatása nélkül nem szervezhetsz versenyt, ami pedig különböző szabályokat hoz a nyakadra. Például, hogy hány hétig szervezhetsz, lehet-e egyszerre versenyed a játékgyártó nagy versenyeivel, milyen szponzorokat hozhatsz be, mert ugye nem ütheti azzal a szponzorációt, amivel a játékgyártónak már van, tehát nem tesz be két bankot mondjuk egymás mellé. Uh-huh. Ezek nagyon komoly megkötések. Most Magyarországon ott tart, hogy létezik a profi versenyszíne, vannak jó játékosok, viszont volt egy komoly két éves kihagyás, amikor az előző generáció már megöregedett, már nem tudtak olyan fiatalok lenni, hogy komoly szinteket érjen el, és a következőt meg nem nevelték ki megfelelően. Ezért volt egy nagyon komoly két éves kihagyás, amikor a Csacsi is abba hagyta a játékot, egyébként ez pont tavaly volt, és nem nőtt utána új generáció. Most az utóbbi egy évben elkezdett egy nagyon komoly építkezés történni, és most megint látunk olyan játékosokat, akikből lehet nagy ember, akik lehet majd közvetítést építeni, de addig nézzük a nemzetközi meccseket.
Ez mit jelent, hogy valaki kiöregszik, vagy fiatal? Nagyjából mi az átlag életkor a játékosok körében?
Hú, ez nagyon érdekes, mert mind a két irányba eltolódott. Ha ezt 3 évvel ezelőtt tetted volna fel, azt mondtam, hogy 16-tól 25-26 az, amikor valaki profi szinten tudja ezt a játékot csinálni. De most már egyre több olyan játékosról tudunk, akik 12 éves kora óta aktívan pörgeti a játékot, profi ligákban nem mehet, mert ott van egy korosztály, azt hiszem 16 év, de most ezt erre nem merem feltenni az egyetemet. De nagyon komoly szinteket elér, és ha valaki 14 éves korában már ezeken a helyzeteken van, akkor elkezdik a tehetségkutatók felkutatni, elviszik őket a csapatokhoz, akár a gaming házakba is, ott megnézik, hogy hogy játszanak, mind lehet fejleszteni. És a másik oldal is kitolódott. 26 éves korodban már úgy érződött, hogy nincsenek meg azok a reflexeid az egérhez és a billentyűzet egyszerűen, már nem, nincs meg az a reflexed, mint fiatal korodban. Ez egy nagyon érdekes sportpszichológiai kérdés, hogy ez ténylegesen így van, vagy csak fejben történik meg, de egyre többen számoltak be erről. Komoly késsérülések vannak. Volt, hogy hetekre, hónapokra kiesett valaki, bekötött kézzel láttuk. Lesérült. Na, ez nagyon durva, ez nekem is furcsa volt, ez szinte szólva.
Vannak sérülések a videójátékos sportban
vannak.
Is.
Ironikus, mert olyan, mint a fejvagyírás bajnokság, tudod, hogy elcsomult az érmén.
Igen.
Szóval nagyon érdekes ebből a szempontból, de most már szerintem, hogyha 16-tól 28-ig kb. Az, amit úgy tényleg top szinte lehet teljesíteni, aztán vannak most már olyan játékosok, akik most már, mint a Zlatan Ibrahimovic, tudod, hogy 40 és mégsem öregszik, akik már 30 évesek és még mindig.
És mit lehet elmondani a rajongókról, a követőkről, szurkolókról, hogyha lehet ezt így hívni? A tavalyi évben, hogyha jól láttam, akkor volt egy nagy országos videójátékos esemény megrendezve, ahol ti kitelepültetek, és egy egész nagy közönségetek volt, akik gondolom élőben néztek közvetítéseket és küzdelmeket. Ott személyesen is találkozhattál velük. Mi az a korosztály, aki nagyon vevő az e-sportra?
Ez egy kardinális kérdés, mert amikor az ember ebbe belegondol, akkor mindenki azt gondolja, hogy ilyen 16-tól 20 évig kb. Vagy 22, akik így belenőnek.
Én még ráadásul azt mondom, hogy 12-től, gondolnám.
Attól függ, hogy milyen játékról beszélünk, van, amire én is ezt mondanám. A LOL az már egy idősebb játék ebből a szempontból.
A LOL az a rövidítés, a League of Legends.
League of Legends. Igen. Valóban nem egyértelmű. Tehát a LOL az egy idősebb játék, amikor ez a fénykorát élte, az a generáció volt fiatal, amik mondjuk mi vagyunk. Tehát mi már azért bőven 26 környékén vagy felette járunk. Egy kivetelepülés nagyon érdekes. Nagyon sok van, tehát azért azt el kell mondani az e-sport kommentátorokról, hogy az ilyen gamer rendezvények, mint most nem promotálok, de van egy pár, azokon általában azért a közvetítők, a hivatalos közvetítők vannak, műsort vezetnek, kommentálnak, van, hogy csak kihívnak játszani, tehát hogy megjelenünk, mint influencerek. És ott be is töltünk egy olyan szerepkört, ezt tényleg úgy képzeld, hogy lemegy egy meccs, 50 perc mondjuk, van 10 perc szünetet, akkor te kimenél pisilni, jaj, nem, mert veled képet kell csinálni, alá kell inni, beszélgessünk, melyik az OP karakter, melyik az erős karakter, bocsánat, a szakzsargont próbálom elhanyagolni.
De közben nagyon jó, tehát tök hasznos, csak nagyon jó, hogy utána megmondod, hogy ez mit is jelent pontosan.
Igen, az OP az erős.
Overpowered.
Igen, az angol szavakból vannak, igen, az imba, az imbalanced, tehát hogy...
Ahogy kiegyensúlyozatlan.
Így van. Úgyhogy ez egyébként számomra a legpozitívabb élmény. Nekem az a legkevésbé kellemes, amikor egy kamerába beszélek, és nem kapok direkt visszajelzést, de egy közönséggel sokkal kényelmesebben tudok dolgozni. Ezerszer fárasztóbb. Ezt aláírom. Mert a kamera előtt leveszem a fülest, kimegyek, viszom egy kis vizet, tudod, pihenek, meg vagyok. Közönségén nem. Ott mindenre figyelnem kell. De ez egy zseniális élmény. Magukon viszont a nemzetközi profi közvetítések, azok nagyon ritkán történnek élő közönségek. Most volt egy moziban voltunk, képzeld el. Egy egész mozit, egy plázás mozit kibéreltek nekünk. Az összes termet.
Az összes termet. Mondani akartam, hogy jó, hát nyilván egy tervet, de akkor az összes terem.
Nem az összes, mert voltak filmek, de 4.
Értem, négy, de hát akkor is, azért akkor is.
700 ember. Körülbelül 700 ember plusz stápus. És kivittük az egész technikát. És nagyon érdekes élmény volt, hogy mentem fel azon a pláza mozgó lépcsőn, ahol én szoktam lenni, és már az előtérben ott voltunk, nem mi, hanem maga a játékpromóció. Láttam magunkat a nagy képernyőn, mögöttünk, mert mi ott voltunk a helyszínen, tehát mi ott álltunk a közvetítéssel szemben, csak nem láttam a nézőteret, mert belevilágított 17 reflektor az arcomba.
Ez itt a Jövő Hangjai című műsor, hogyha esetleg valaki csak most kapcsolódna be az adásba, és Koncz Mátéval, alias Liviusszal beszélgetek az e-sportokról. Ő ugyanis hivatásos szakkommentátora a videójátékoknak, és azon belül is a League of Legends játékról beszéltünk most már egészen sokat, és mondtad is, hogy az neked a fő közvetítési alapod. Egy pár mondatban, hogyha valakinek teljesen újszerűen hat ez a név, el tudod mondani, hogy miről szól ez a játék? Mit látunk a képernyőn? Milyen skilleket, készségeket fejleszt, és mi kell hozzá, hogy valaki ebben jó legyen? Hú. A szabályokat. Tehát, hogyha valakinek pár mondatban mondjuk a sakkot akarnád elmagyarázni, csak legyen ez most a League of Legends.
Jó. Igazából úgy működik a dolog, hogy van egy bázisod a pálya két felén, tehát gyakorlatilag ugyanabban a távolságban egymástól szembe. A bázishoz el lehet jutni különböző utakon. Van egy fenti út, tehát körülbelül egy téglalapot képzelje a pályát. Van egy fenti út, van egy középső, meg van egy alsó.
És ez a téglalapnak gyakorlatilag a szárai és az átlója.
Igen, igen, hát köszönöm. Én a geometriában nem vagyok ennyire jó, de igen, igen, határozottan ez az. Miközben, így van. Szóval ezeken az utakon lehet elindulni egymás bázisa felé. Ugye ez nem úgy néz ki, hogy kimész egy karakterrel és összeveritek egymást. Minden játékos öt csapatból, minden csapat öt játékosból áll. És minden játékosnak egy karaktere van, amit még előzetesen választ ki. Ezt hívják úgy, hogy választási és tiltási fázis, vagy champ select, ahogy mi használjuk ezt a szót. Ott az az érdekesség, hogy sorba választotok. Tehát egyet választ az első, utána a kettőt a másik, kettőt a másik, egyet az utolsó, és akkor így jön ki. És minden egyes lénnek, azaz ösvénynek, ezek, amikről beszéltünk,
azutak, igen.
Van egy választható karaktere, hogy mit vihetsz oda, és minden karakternek van egy ellenválasztása, ami ellen ki fog kapni az ő ösvényén. Így működik gyakorlatilag a térkép. Ezen kívül van egy ötödik tagja a csapatnak, mert úgy lehozta, hogy 1-1-2, tehát felőre topra egy megy, középre midre egy megy, és lentre botra kettő. És az ötödik játékos az a sávok között lévő jungle-ben, tehát a dzsungelben kap szerepkört.
A sávok között is van terület, az egy dzsungel.
Ahol különböző szörnyekkel kell harcolnia, amik őt erősítik, és neki az a dolga, hogy valamelyik ösvényen segítsen. Na de hogy melyiken, azt ugye csak a csapat stratégia dönti el. És itt kezdődik a játéknak az érdekes része. Van benne egy sárkány, ami különböző erősítéseket ad a csapatnak, arra rá lehet feküdni. Van egy olyan szörny, ami a tornyokat dönti le, hiszen tornyok állnak, ugyebár ezt nem mondtam el, tornyok állnak egymással szemben, amiket be kell döntened, hogy közelebb juss a bázisodhoz. És ez a stratégiai része. Hol helyezd el a pályán a súlypontodat, milyen erősítéseket hozol el a csapatnak, milyen karaktereid vannak, a játék melyik percében lesz erős a karaktered. És akkor jön a kérdés, mit erősítik egy karakter? Vehetsz neki tárgyakat, ami különböző fizikai sebzést, varázssebzést, ilyeneket ad, tehát mint egy MMO-ban gyakorlatilag úgy működik. És ezek által tudod eldönteni, hogy a játék melyik pontján vagy erős, és nem egyszer van, hogy úgy megy el egy harc, hogy valaki még nem tudta megvenni ezeket a tárgyakat, de a másik csapat rákényszeríti őket, mert különben olyan erősítéseket buknak el, amit nem tudnak visszahozni, és ezért kikapnak. Nincs elég sebzés.
Minden e-sportjáték csapatjáték? Ezt most kérdezem úgy, hogy most nagyon szépen felsorolt. Tehát az alapján, amit most elmondtál, az alapján nagyon úgy tűnik nekem, hogy itt kooperációra is bőven szükség van, hogyha valaki győztes szeretne lenni egy e-sport küzdelemben.
Nem mindegyik csapatjáték. Például a FIFA, ami ugye a legközelebb áll a sportkedvelőkhöz, az nem az. Persze van olyan is, ahol különböző egy játékosokat irányítasz, de általában ott egy csapatot irányítasz egyedül. Úgyhogy nem az összes csapatjáték, de egyébként a sikeresek, a nagyon sikeresek, azok mind azok.
És feltételezem akkor itt is, mint hogyha már a focit behoztuk példaként, vannak különböző posztok, hogy valaki ilyen típusú játékosként hasznos, más valaki pedig, nem tudom, segítő játékosként hasznos.
Így van, ezt nagyon jól látod. Igazából úgy működik ez a dolog, hogy mindenkinek egy posztja van. Ő dönti, hogy melyik ösvényre megy, de ezt nem cserélgetheted. Tehát nagyon ritka, hogy egy játékos vált, mert annyira benne vannak azok az ellenfelek. Azért ne felejtsd, hogy itt majdnem 200 karakter van, amit tudnod kell. Ez, ha leosztod ösvényekre, 40-50 körülre jön ki, és mindegyiknek van egy választása a másikkal szemben. Ehhez, ha hozzáadod, 3 hetente változik a játék. Patchelik, update-elik, gyengítenek dolgokat, ez a nerf, vagy buffolnak, erősítenek. Tehát egyszerűen mindig megváltozik, és mindig akklimatizálódnod kell az aktuális helyzethez. Amit profi környezetben nyilván az elemzők megmondanak, de akkor is neked kell tudnod, hogy hova menj akkor, éppen hova lépj, hova kattints, mert hogy van ez a szó, ez szerintem talán ez a komplexitását legjobban leírja, skill shot. A skill shot azt jelenti, hogy egy képességgel eltalálod el az ellenfeledet. Uh-huh. És ugye ha egy karaktert megnézel, 9 irányba mozdulhat el egy lövés elől. Ugye jobb felől, jobbra, tehát pontosan a geometriai szabályának megfelelően. Ergo, azon kell gondolkodnod, hogy ő most merre fog elmozdulni, te oda dobod-e azt a lövést, és ő tudja, hogy te oda dobod, tehát akkor ő mozdul-e arra, tehát egy elképesztő mind game történik a fejben.
És ez az a sport, amiből mondtad, hogy nemrég világbajnokságot is közvetítettél?
Igen.
Hogy néz ki egy ilyen világbajnokság? Azt, hogy néz ki egy verseny, azt nagyjából elképzeltem ugyanígy, csak nagyobb. Van magyar válogatott?
Vannak olyan játékok, például az Overwatch, ahol rámentek erre a nemzetiségi csapatokra. És létezik magyar válogatott, de League of Legends-ben és C-ben, C2, ez szerintem a két legnagyobb e-sport jelenleg, nincs. Ott úgy működik, hogy a csapatok régiókra vannak osztva. Van a koreai régió, az önmagában kapott egy spotot, mert mindig ők nyernek. Van a kínai régió, van Brazília és Dél-Amerika, így együtt, van Észak-Amerika, és van az EMEA régió, ami most Európát és Észak-Afrikát jelenti, meg még van Ausztrália, Japán, tehát rengeteg. Ezek mind egymással saját ligájukon belül megversenyeznek egy év alatt, januártól szeptemberig.
Tehát egy regionális selejtező gyakorlatilag.
Igen, de ezt úgy képzeld el, hogy minden héten meccsek vannak, egymás ellen játszanak, abból lesz egy eredmény, abból kapnak pontokat, tehát mint egy hazai foci bajnokság.
És itt ebben az esetben is ők összegyűlnek, egy térben is játszanak, vagy ez online? Tehát ők, igen,
ez van
kell,
Berlinben.
Ez van Berlinben.
Igen.
Minden héten összegyűlnek és játszanak?
Minden héten ott vannak. Egy e-sportolónak úgy néz ki a hete, hogy kezdjük kettő. Kettő péntekig gyakorlás van. Kőkeményen elemzik a csapatot, aki ellen játszanak, vagy akik ellen játszanak, mert többször is van. Gyakorolnak 10 órákat napi szinten akár, nyilván attól függ. Szombaton már meccs van, vasárnap meccs van, és most úgy van, hogy hétfőn is meccs van, mert most 3 napra bővítették az adást, sőt nem 2-re. Ők bemennek akkor a berlini stúdióba, a Berlinben lévő gamerházukból, amiről már beszéltünk korábban, igen. És ott egymással megmérkőznek. Aztán hazamennek, boldogan vagy kevésbé boldogan, pihenhetnek kedden, szerdán gyakorlás, csütörtökön gyakorlás, pénteken gyakorlás, és szombaton már meccs van.
Az e-sport játékosok felkészüléséhez van szükség másra is, mint videójátékozásra? Van más területe is az agyuknak, testüknek, amit nem a gép előtt ülve kell fejleszteniük, vagy érdemes fejleszteniük?
Szerintem több, nagyjából arányos. Nagyjából ugyanannyi. Rengeteg olyan reflex gyakorlatot csináltatnak velük, amit a vívókkal. Tehát azt mondják, hogy a kézmozdulatok a vívással azonosak nagyjából, amiket próbálnak a sportolókkal megcsináltatni. Illetve ezen kívül nagyon sok kommunikációs edzésük van, hogy pontosan mi az az információ, ami túl sok, és mi az, ami túl kevés, hogy ne az nagyon öten beszélnek egymással folyamatosan. Tudniuk kell idegen nyelveken, mert általában van koreai csapattársuk, van magyar, van egy cseh, van egy horvát, és akkor sok sikert. Ez ugye angolul történik. De például ez a legnagyobb gond, hogy a koreaiak azért ugye nem tudnak angolul. Tehát őket legalábbis, amikor megérkeznek Európába, akkor nem szoktak tudni. És akkor meg kell őket tanítani, hogy értsenek minden kommunikációt. Ezen kívül kőkemény fizikai edzésen mennek keresztül, mert vannak olyan meccsek, ami best of five, tehát lejátszanak 5 meccset,
igen.
És akiből 3-at megnyer, az nyert. Ha ez hozzáadjuk az előtte való megérkezést, az esetleges technikai csúszást, a meccs hosszúságot, ez 6-7-8 órát igénybe vehet. Egy ember nem jó fizikai állapotban nem tud ilyen sokáig koncentrálni, tehát kőkemény fizikai edzésen mennek keresztül, és ha megnézzük, hogy néz ki egy játékos, mielőtt bekerül egy gamerházba, és miután bekerül, egy év múlva, nagyon komoly fizikai fejlődésen megy keresztül.
Vannak akkor nekik biztosan edzőik is, hiszen nekik kell ezeket levezetni. Külön-külön nyilván akkor van egy erőnléti edző, aki ezekre figyel, de van egy reflexedző, egy kommunikációs tréner, és van valaki, aki nem tudom, ténylegesen ott áll mögöttük, a monitor mögött, és mondja, hogy most ide kattints 2-t bal klikkel?
A nagyobb csapatoknál már igen. Tehát van azért, most már szerintem a top ligákban mindenhol így működik, hogy van külön szakács, sportedző, mit tudom, reflexedző, pszichológus, minden, amit el tudsz képzelni, mert nem tehát rengeteg, nem sajnálják erre a pénzt. Viszont a másik fele az nem pontos. Az úgy néz ki, hogy amikor a választás és tiltási fázisban, amikor a karaktereket választják, akkor áll mögöttük egy úr, fülessel a fején, öltönyben egy notesszel a kezében általában, és mondja nekik, hogy melyik karaktereket hozzák el. Elmondja az első 10 percet, hogy kb. Mi fog történni a pályán, és utána ő bemegy, ő nem szólhat hozzájuk a játék közben. Ők nézik a meccseket közben, és mögötte szokott ilyen 6-7 ember ülni, és mindegyik maga a játékban betöltött szerepüket elemzi, hogy ott mi történik. Tehát egy ember beszél hozzájuk a meccs előtt, közben nem beszélhet, csak egymással beszélhetnek, de a kócsok, így hívjuk őket, ők egymással azért meg szokták beszélni, és ott írnak a kis füzetükbe, hogy mi történik és hogyan, és szerintem mindenkinek van egy külön kócsa, aki a saját ösvényének a menedzsmentjével foglalkozik, hogy ott mi történjen.
És figyelj csak, hogyha már ez ilyen komoly szinten megy, arénákat, stadionokat töltenek meg, úgyhogy letesznek egymással szemben, ha jól számolom, akkor 10 számítógépet monitorral együtt, és ekkora piaccán nőtte ki magát. Ebben a világban is felüti a fejét az a fajta csúnya dolog, ami a sportban? Bunda, dopping, csalások? Elképzelhetőek ezek? Menjünk például szépen sorban. Lehet csalni e-sport mérkőzéseken?
A LOL ebből a szempontból szerintem a legjobb. Ott nem. ott egyszerűen, ha látszik, hogy olyan botokat használsz, amik segítenek neked, az lejön azonnal. Tudod, tehát nem lehet. Kész.
És ilyen titkos jeladó, hogy a coach bement, de a bokáján van valakinek egy bokaperec, amire rezgésekkel küldözget jeleket, ilyeneknek nincs értelme?
Nem segít annyit a játékban, mert az a kép, amit mi látunk, ahhoz képest, amit a játékosok játszanak, 3 perccel el van csúsztatva. Uh-huh. Tehát 3 perccel visszamenő információkat tudnál leadni, ami már semmit nem jelent. De oké, egy-két dolgot tudnád, de minimális, nem éri meg. Volt egyébként rá példa kisebb ligákban, hogy bent maradt egy TS szobában a coach, és akkor ő mondta, hogy mi fog történni, TeamSpeak,
igen, tehát a kommunikációs
eszköz. Aha. Igen, igen. Bent maradt egy coach, és akkor ők megbeszélték, hogy mi fog történni, de ez a nagyon profi szinten már nem történhet meg. Viszont amik balhék, amik megtörténnek, hogy válaszoljak a kérdésedre. Például most Izsonban a második olyan világbajnokságunk van, tegyük hozzá, hogy már az előzőn is túl voltunk a Covid időszakon, ahol komoly probléma, hogy a másik kontinensről érkező csapatok, idén Koreában volt, lebetegszenek. Nagyon-nagyon komolyan lebetegszenek, és nem tudsz seréket hozni. Nem úgy működik, hogy akkor jó, most a Ronaldo helyett becsélek valaki más, mert majd megoldjuk, azt is megérzi egy csapat nyilván. Egyszerűen egy vagy két cseréd van maximum, az 5 embert nem cserélheted le, és ezért a teljesítmény rányomja a bélyeget, hogy is működik a dolog. Ez most egy nagyon komoly probléma lett újabban.
Betegen is játszanak ilyenkor, vagy...
Maximum, hogy el vannak szeperálva. Ha valaki annyira lebetegszik, hogy kórházba kerül megint, akkor becseréljenek mást, de az szinte automatikus vereség. Nem vele gyakoroltak, nem tudják ugyanazt a koordinációt, és itt tényleg nüanszokról van szó. Majdnem annyira, hogy a Hamiltonnak mennyire van beállítva az első szárnya, vagy mennyire nem. Viszont, hogy a csalásos kérdésre is válaszoljak. Olyan játékokban, ami FPS, first person shooter, tehát a lövöldözésről szól, ott lehet. Ott profi versenyeken nem hiszem. Ott nagyon ritkán hallok balhét belőle, de volt már a példa régebben. Volt már a példa, de ott azért benne van az, hogy segít a célzásban egy-egy szerkezet, vagy átlátsz a térképen, hogy hol az ellenfeled. Ez erről már hallottunk. A legnagyobb profi versenyeken ott nem, de az aljában lévő ligákban merültek már fel ilyen gyanúk.
És bunda, én láttam már sportfogadó oldalokon, hogy van egy olyan fül, hogy e-sport, ezzel feltételezem, hogy lehet e-sport meccsekre fogadni. Meg lehet ezt bundázni? Nyilván az emberi faktort azt nem lehet kikapcsolni. Te hallottál már ilyenről? Tudsz ilyenről?
Ezt a kérdést mi is feltesszük a játékgyártónak. Ezt megmondom neked őszintén. Én abban biztos vagyok, hogy egy világbajnoksági szintet nem. Az kizárt. Az lehetetlen. Bár volt már olyan érdekes dolog, hogy ugye minden világbajnokságnak saját zenéje van, nagyon magas szintű zenészektől, tehát mondjuk ilyen Lil Nas, nem tudom mennyire ismered.
Igen, volt.
A tavalyi VB-nek az előadója.
Csinálnak VB himnuszt.
Igen.
Ugyanúgy ide is, mint a labdarúgó világbajnokságokra van hivatalos.
Aha. Igen, olyan zenekar, Imagine Dragons 2014, tehát az elég komoly szintű zenekarok vagy zenészek csinálnak. És az volt a zenének a cím, hogy Phoenix, és a Phoenix nevű csapat nyert. Tehát itt volt egy kérdés, hogy ez hogy, de mindenki feltette a kezét, hogy nem, és egyébként meg jól játszottak, tehát hogy nem lehet ezt mondani, úgyhogy a legprofi szinten biztos, hogy nincs, nagyon komolyan büntetik is, tehát hogy erre nagyon komoly jogi szabályozás van, még én sem fogadhatok, pedig semmi közöm nincs el hozzá, de nem fogadhatok, meg van mondva, meg is értem egyébként, hogy miért.
Bocsánat, ki szankcionál? A Magyar E-sport Szövetség?
Nem, nekem a szerződésem benne van.
Értem, de van Magyar E-sport Szövetség,
van.
Ugye?
Van, foglalkoznak ezzel a témával. Most már bőven van, egy pár éve. A játékosok viszont, akinek ráhatása van erre, tehát ténylegesen, ők egyáltalán nem fogadhatnak, nem fogadhatnak rokonaik, tehát nagyon komolyan meg van szankcionálva. És az, hogy van-e bunda? Én azt gondolom, hogy a hivatásos játékgyártó által csinált versenyeken nincs. Ott biztos vagyok benne, hogy nincs. Azt nem tudom elképzelni, ez túl nagy kár lenne. Viszont az olyan versenyeken, amik jóvá vannak hagyva a játékgyártóktól által, a lokalizációs kisebb bajnokságokon, és itt most szándékosan nem a magyart hozom föl, de bárhol máshol, ott lehetséges. El tudom képzelni azt a forgatókönyvet, hogy van, hiszen ezek a profi játékosok, azért ők ismerik ám egymást. Főleg egy országon belül. Főleg egy kis országon belül. Ők barátok, vagy legalább tisztelik egymást valamennyire. És azt nem mondom, hogy azért bundázzák le, mert hogy akkor megbeszélik, hogy elosztják a nyereményt, de mondjuk úgy érzik, hogy semmi esélyük nincsen, úgy is kikapnak, amúgy is tök mindegy, én nem is akartam jönni, tehát ez a kiégés faktor jelenik meg náluk, és akkor elvesztik a meccset. Az, hogy szándékosan, vagy azért, mert ennyire megégtek, ezt már nem én tudom megválaszolni neked.
Az e-sporton belül értelmezhető az a kifejezés, hogy dopping? Lehet valahogyan teljesítménynövelő? Van-e olyan szer, ami teljesítménynövelőként hathat? Az is lehet, hogy valami virtuális dologról van szó, és akkor valamilyen kódról, ami nem tudom, milyen szürke zónája most jelenleg a sportnak?
Nincs. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan szerek, amik tiltottak, hasonlóan a reflex gyorsaság, meg ilyesmikben, de tényleges dopingról nem nagyon lehet hallani. Ezek a tiltott programok, amikről már beszéltünk, megjelenhetnek, megtörténhetnek, de nagyon, nagyon írtják őket, és nagyon ritka. Ebből a szempont nagyon tiszta ez a dolog. Dopingolni, nem is tudom, hogy lehetne, tehát hogy olyan milyen szerekkel.
Nagyon sok energiaitalt iszol, és nem fáradsz el, nem tudom.
Ja, a második meccs végéig, utána meg elalszol.
Beszéltünk most már tényleg világbajnokságról, meg hogy mennyire topligák vannak. Ebből meg lehet élni játékosként. Ugye én, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor láttam, hogy Amerikában például ez egy 2022-es adat, azt hiszem több mint 3000, 3 és 4000 között volt azon játékosoknak a száma, akik profik, hivatásosak, tehát feltételezem, ebből élnek. Világszinten és magyar viszonylatban ez mit jelent? Hogy lehet pénzt csinálni az e-sportból?
Kezdjük világszinten. Mert egyébként ez a legélhetőbb még Magyarországról is. Nagyjából úgy, hogy te mondjuk 10-valahány éves korodban jónak bizonyulsz egy játékban, vagy csak sokat játszol vele. És eldöntöd, nagyon fontos, hogy el kell döntened, hogy igen, én ezt akarom csinálni. És akkor belenyomsz 10 órát, 12-t, nagyon sokat, nyilván tehetségfüggő, meg szerencse. És akkor vagy igen, vagy nem. Ugyanúgy felfedeznek-e, észreveszik-e a teljesítmény. Abból a szempontból könnyebb, hogyha összehasonlítom egy hagyományos sporttal, nem biztos, hogy a vidéki focis kisrácot észreveszik, viszont itt van egy ranglista, amit mindenki néz. Szerverekre lebontva a ranglista, hogy ki hol áll és hanyadik helyen van. Csak az a gond, hogyha elvisznek téged egy csapathoz tryoutra, tehát kipróbálásra, mert ez létező dolog, és megnézzük, hogy te mit tudsz, ott te, mint magánember a kis szobádból az, hogy te pusztán jól játszol, az semmit nem jelent. Tudnod kell 30 karaktert minimum azon a szinten játszani, együtt kell működnöd, csapattal életnek kell lenned, a gondolkodásmódnak azon a szinten kell lennie, hogy ezt el tudod képzelni. És ha ezt megcsinálod, ha ezt mindvégig csinálod, akkor még jobbnak kell annál pár ezer vagy pár tízezer gyereknél, akik ugyanezt akarják csinálni, mint te. És ha ez megvan, és még esetleg kapcsolati tőkéd is létezik, mert ezt sajnos el kell ismerni, hogy ugyanúgy, hogy minden másban ez egy kulcsfontosságú dolog, akkor talán, de semmi nem garantálja, hogy nem buksz ki a legelső tryouton, a legelső héten, és amikor szembe mész a világ legjobbjaival, akkor nem fogsz kiesni. De meg lehet, nagyon nehéz, nagyon komoly elhivatottságot igényel, rengeteg munkát, és semmi biztosítékod nincs erre, még világszinten sem. Magyar viszonylat. Na, az egy nehezebb kérdés. Magyarországról kevés olyan embert ismerek, aki játékosként meg tudott élni, ismerek, de ők nem maradtak itthon. Tehát ők általában külföldi csapatokhoz szegődtek, elvitte őket külföldi csapat, bekerültek azokra a versenyekre. Itthon magyarokat, mint játékost, 10 embert tudok talán felsorolni, akik valaha megéltek belőle valamilyen szinten, viszont életvitel szinten biztos, hogy nem.
És bocs, ilyenkor a külföldre igazolás mellett elsősorban a pénz lehet a motiváció? Nyilván magasabb összegekkel és valószínűleg euróban vagy dollárban fognak tudni nekik fizetni, de ezen kívül van mondjuk egy olyan cél is, mint Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása?
Szerintem mindenkinek ez a célja a legelején, hogy ő bekerül a legnagyobbak közé, ahogy a sportolók szoktak gondolkodni. Egyrészt a pénz, de szerintem én, ahogy a játékosokat ismerem, főleg a nyerni akarás. Hogy ők jobbak akarnak lenni, hogy ők olyan külföldi coachoktól akarnak tanulni, akik azokat az embereket edzik, akik ellen ők harcolni akarnak. Ez az elsődleges motivációja a külföldre igazolásnak, és ez Magyarországról eléggé hiányzik. Nem tudok olyan magyar edzőt mondani, olyan magyar coachot, akire azt merem mondani, hogy felér egy külföldivel, egy nyugatival, az fontos, tehát hogy ne egy ukrajnai coachra gondoljunk, mert az a széria, az a régió nem fejlett ebből a szempontból, és ezért a sportolók elmennek, aki nem megy el, az általában kiég, vagy mennek a könnyebb útvonalra, ami egy eltulajdoníthatatlan párja az e-sportnak, ez pedig a streamelés. Egy jó játékos streamelésből, úgyhogy valamennyire tud egy kicsit kamera előtt beszélni, és foglalkozik vele, és nyomja, ott is elhivatottnak kell lenned, de sokkal könnyebb. Otthon vagy, a saját kényelmedből, ha vannak barátaid, akár támogatnak is, hiszen ők fizethetnek a platformon keresztül neked, hogy csináld a dolgodat, kitalálsz egy-két jó műsort, olyan emberekkel játszolod, akik felkapottabbak, nem tudom megszámolni, hány tehetséges magyar player ment el streamernek ahelyett, hogy elsportul lett volna, mert rövid távon jobban megéri.
Ennek nincs egy olyan megítélése a sportágon, szakágon belül, hogy a bulvár felé fordult?
Jól tette.
Aha.
Jelenleg jól tette, mert nincs akkora pénzügyi támogatása a magyar e-sportolóknak, hogy ez megérje.
ez lenne a Magyar Esport Szövetség dolga, nem? Nagyjából megteremteni azokat a feltételeket, hogy Magyarországon is hasonló színvonalú kócsok, ahogy az előbb mondtad, vagy esetleg pénzek lehessenek, mint nyugaton. Mit csinál a Magyar Esport Szövetség?
Ezt csinálják, csak sokkal nehezebb ezt a környezetet fenntartani. Hiszen a legjobb játékosok a legjobb játékosok ellen játszanak, és attól lesznek a legjobbak. Ez Magyarországon jelenleg nem adott. Nem tudjuk folyamatosan forgatni a magyar játékosokat a nemzetközi piacon, mert hogy fogalmazzak, van azért ez a nyugatiasodás, gondolkodásmód, tehát azért itt a nemzetiségi kérdés kőkemény helyzetet teremt. A Magyar Esport Szövetség mindent megtesz ezzel kapcsolatban, hogy ez működőképes legyen, ez egy lassú folyamat. Mondom, most nő egy generáció, akiben nagyon bizakodóak vagyunk, őszintén szólva, ténylegesen, de az előző generációval az még nagyon, nagyon amatőr cipőbe járt minden. Ott volt egy ilyen mi nem kapunk elég pénzt, de nem is tesztek le annyi értéket, de közben nincsenek szponzor, tehát volt egy ilyen nagyon kialakulatlan dolog. Most lett egy sémája, most lett jogi környezete, mondjuk egyébként már 3 éve, de most jön az a generáció, akik majd abban nőnek bele. A közvetítésnél is így van. Mi még úgy kezdtük, hogy hát ha jön annyi pénzbe, akkor kaphattok valamit. Az előttünk lévők úgy kezdték, hogy ingyen rendezvényjegyeket kaptak, és ez volt a fizetségük. A mostaniak úgy kezdik, hogy milyen nettó alapbérről beszélgetünk, meddig jutunk el, és hogy hány év múlva hova fog felnőni. Ezt így 6-8 év távlatából fájdalmas látni, főleg az elődeimnek, mert én már azért úgy kerültem be, hogy valamennyi pénzt kaptam az első 4 hónap után, de ugyanez történik a játékosokkal is, hogy egy új generáció már egy kényelmesebb helyzetben fog felnőni, ahol könnyebben maradni.
És jön egy új generáció, és ahogy kiveszem a szavaidból, itt is van egy olyan szempont, hogy az utánpótlásra mind csapatszinten, mind nemzetközi szinten, vagy hát országos szinten azért szükség van. Mégis azért most már beszélünk lassan egy órája erről a kérdésről és a videójátékokról, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor körbejárt kérdés már, de nem tudom úgy befejezni ezt a beszélgetést, hogy ne essen szó erről. Videójáték függőség, ami létezik, kérdezem is esetleg, hogy létezik, milyen összefüggésben van az e-sport jelentősége, és mondjuk a fiatalok, a 16 éven aluliak, 18-16 éven aluliak képernyő és játék függőségével. Mit tudsz erről mondani?
Ez egy létező dolog, ezt nem titok. Egyértelműen a videójáték egy olyan dolog, amire nagyon keményen rá lehet függeni, nagyon-nagyon komoly következményei vannak. Nem, ha valaki sokat játszik, és te 3 napig otthon van, és csak játszik, akkor érzi a szemén, hogy a periférikus látása valamennyit, én érzem magam nevében tudok nyilatkozni, de találtam ilyen pszichológiai riportokat, amik erre utalnak. Valóban így van, nem könnyű karban tartani. A profi környezetben ezt nem engedik, tehát erre nagyon odafigyelnek, hogy legyen valóságos élet, de az...
Hogyan? Bocsánat, kizavarják őket a gamerházból, hogy menjél el randizni valakivel? Vagy mi hogyan?
Van egy menetrend, 8-kor fölkelsz, 10-ig játék, utána edzés, utána az, tehát a személyes kontaktus az nem létező dolog, az egymásnak vannak, és más nincs, vagy hát nagyon ritkán. Ha valakinek Berlinben legyek a barátnője, akkor talán, de szerintem bele se kivételeznek. Viszont erre nagyon figyelnek, hogy ez ne történjen meg. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon felkapott dolog. Tehát ezt lehet egészséges környezetben csinálni, rengeteg olyan szociális skillt ad, például egy bizonyított tanulmány adja meg, hogy egy olyan ember, aki nagyon sokat játékot, tehát gépezik, sokat játszik, rengeteg impulzus éri az agyát, az 1000-szer jobban vezet, mint az, aki nem.
Mert autót.
Aha. Igen. Hozzá van szokva, hogy 4 dolog jön egyszerre, közben neki valamit csinálnia kell, látja a kresztáblákat, ott a gyalogos, balról villamos, tehát ezek őt nem zavarják, és nagyon könnyen tud aklimatizálódni ez a helyzethez. De igen, nagyon meg lehet szívni, otthon maradsz, és bele lehet szívódni ebbe a dologba. Viszont én azt látom, hogy ezt azért kinövik. Tehát szemben az alkohol, drog és ilyen függőségekkel, amik tényleges fizikai következményekkel járnak, a társaság 95%-a kinő ebből. Lesz egy olyan barátnője, lesznek olyan barátaik, egyszerűen elege van a játékból, nem talál benne örömet, aktívabban szeretne más csinálni, társaság életre vágyik, és elmúlik. Ha nem csinálja profi szinten. Ha ez egy döntés, hogy a profi e-sportoló akar lenni, az már egy másik kérdés, de akkor még nem lesz függő.
És ha már így ezt így behoztad, milyen tanácsot tudnál adni valakinek, legyen az egy 12-13-14 éves srác vagy lány? Ú, tényleg, nemi arányokban jól feltételezem, hogy inkább a fiúké az e-sport?
A profi szinten?
Akár a profi szinten, igen, beszéljünk a profi szintről.
A profi szinten egy lányról tudok, aki aktívan bejutott valameddig, és... ott is voltak érdekes dolgok, mindegy. Egy lányról tudok, de igen, főleg alapvetően a fiúké egyelőre.
Jó, szóval visszatérve, egy 12-14 éves srác, aki azt mondja, hogy én nem Szoboszlai Dominik vagy Messi szeretnék lenni, hanem Vízi Csacsi, én akarok lenni a következő Vízi Csacsi. Mit mondasz neki, mit tud neki tanácsolni egy e-sport szakkommentátor, hogyha el akarja érni a célját?
Szerintem kapcsolja ki az e-sport közösséget, úgy, ahogy van. Nem azért, mert bármi baj lenne vele, hanem mert egyszerűen baromi nehéz azokon az impulzusokon végigmenni, amiken egy korábbi generáció már végigment, és azzal foglalkozzon, hogy amikor ő játszik valamivel, abban a meccsben mit csinált rosszul, és mit akar a következőben jobban csinálni, mert ez a mentalitás, az összes sikeres e-sportoló azonos. Hogy ő megnéz egy meccset, és nem azért játsza le, mert nem azért néz vissza, hogy megnézze, hogy tök jó voltam, és a csapat rossz, hanem hogy ő maga mit tud javítani. Mert van olyan, hogy a csapat bukja el neked a meccset. Nagyon sokszor van. De védje meg magát attól, hogy mindig azt figyeli, hogy az ő teljesítménye hogy javulhat. Ja? Illetve, hát, hogy mondjam, az ambíció, ez mindig a jókedvből adódik szerintem, szóval a szeretetét ne felejtse otthon.
És megfordítom egy picit a kérdést, hogyha hallgatnak minket szülők, akkor nekik mit üzennél? Hogy mivel nyugtatnál meg, vagy esetleg ijesztenél meg te egy szülőt, aki azzal szembesül, hogy egyszer csak elé áll a kisgyereke, és azt mondja, hogy már pedig én profi e-sportoló szeretnék lenni.
Én azt gondolom, hogy a következő generációban sokan lesznek így, és a mostani szülők jobban is fogják ezt fogadni. Szerintem minden gyereknek az álmait támogatni kell, amíg ez egy egészséges keretein belül van, és ebből sem kell megijedni, ezt is lehet csinálni bizonyos ideig, vagy ha bejön, akkor nagyon sokáig, viszont nagyon figyeljenek oda arra, hogy ez ne essen át túlzásba. Tehát, hogy mindig nézzük meg, hogy oké, hány óra, akár egy szabályozást is a gyereknek, hogy pontosan hány órát játszhat, milyen körülmények között van-e szociális élete a sulit, ne hanyagolja el. Tehát, hogy azért ne tegyen rá úgy egy all-int, mint egy olimpiai vívó feltétlenül most még.
Hát nagyon bízunk akkor abban, hogy hamarosan nemzetközi sikereket is magukénak tudhatnak a magyar e-sportolók, és hogy kinevelődik egy következő generációja a sikeres e-sportolóknak Magyarországon is, és ki tudja, talán pár éven belül még az olimpián is szurkolhatunk valakinek. Koncz Máténak, alias Liviusnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Én Penke Bence vagyok, és ez volt a Jövő Hangjai. Minden jót kívánok. Viszont hallásra.
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.